Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Még megosztóbb lesz a politika, vagy hátradőlhet Recep Tayyip Erdoğan, hogy megvan az, amit akart, most már csak működtetni kell?
És hát alapvetően azért látni kell, hogy azt a fajta populista nacionalista retorikát, amit az előző hónapokban is alkalmazott a kormány, az első jelek szerint ugyanúgy folytatni fogja. Hiába mondhatja azt Recep Tayyip Erdoğan, hogy gyakorlatilag elérte azt a nagy belpolitikai cél, amit már évek óta szeretett volna. Ebből a szempontból hátradőlhet egyébként. Gyakorlatilag ezután kénytelen lesz valamilyen új témát feldobni, amivel 2019-ig gyakorlatilag a török társadalmat mozgatni tudja.
Brüsszel. Az Európai Unió.
Valamivel azt megtesz, választja, hogy különböző ellenfeleket, azt választja, hogy különböző ellenfeleket pozícionál, és azok ellen fogja majd állandóan gyakorlatilag feszültséget gerjeszte mozgósítani a szavazótáborát. Ebből a szempontból rengeteg akad. Egyrészt ott van még a kurd kérdés, illetve a PKK elleni harc, ami mindig nem ért véget az ország délkeleti részén, a harcok még mindig folynak. Igaz, sokkal kevésbé látványosan, mint az előző években, hiszen a legtöbb városban, ahol a PKK befészkelte magát, gyakorlatilag kiszorították ezeket az egységeket, tehát annak a társadalmi láthatósága sokkal kevésbé észlelhető, noha még mindig van. Ha akarja a török vezetés, nyilvánvalóan az ellenség ezt a valóban létező ellenfelet, ellenségképet ezt nyugodtan tudja használni. Ezen kívül, amit láthatunk, és ezt egyébként a rendkívül állapot meghosszabbítása is mutatja, a következő három hónapban, és valószínűleg még jó pár hónapon azután is, a Fethullah-féle mozgalom elleni harc, és ezzel együtt a különböző politikai ellenfelekkel való leszámolás szintén napirenden lesz, mely alapvetően ugye a júliusi puskisaját óta gyakorlatilag legitimálva van a társadalom szemében. Tehát nagyon sokan, hogy én láttam, még a kemalista részről is, gyakorlatilag azt mondják, hogy a Fethullah különféle mozgalommal le kell számolni, ez egy komoly veszélyt jelent.
De és hogy megfogalmazható, hogy itthon is értsük, hogy miféle veszélyt jelenthet egy oktatással is, meg főképp ilyenekkel foglalkozó szervezet.
Gyakorlatilag ezt a szervezetnek a működését illetően, hogy meg akarjuk fogni, török társadalom szerint gyakorlatilag ez egy szektaként írható le. Tehát azon kívül, hogy vannak, illetve most már csak voltak működtetett több száz általános iskola, középiskola, legalább egy tucat, relatíve jó minőségű és nívós egyetem Törökországban, az ország legjobb felvételi előkészítő iskoláit. Ez a mozgalom működtette, ezen kívül saját médiabirodalommal rendelkezett, az ország egyik legnagyobb példányszámban eladott lapjával, a Zamannal, amely ugye egy jó ideig a kormány egyik nagyon fontos, nem állami szócsöve volt. Ezen kívül pedig nagyon komoly bankrendszerre, vagy fogalmazunk úgy, hogy üzleti körökkel, és egyébként az iskolarendszere, iskolahálózata az nem csak Törökországban volt jelen, hanem a nagyvilágban, Közép-Ázsiában, a Balkánon, Amerikában. Ugye jelenleg is Fethullah Gülen, a mozgalom vezetője Pennsylvániában él, ugye 1999 után hagyta el Törökországot, és menekült oda, amikor is egy olyan videófelvétel került napvilágra, amelyben a mozgalom egy szűk körében azt ecsetelgette, hogy gyakorlatilag az oktatáson keresztül egy olyan háttér know-how-t kell összeszedni, egy olyan beágyazottságot, amellyel gyakorlatilag az állami csúcspozíciókba be tudnak kerülni, vagy a közigazgatási csúcspozíciókba, tehát ők nem fognak párt politizálni, ők nem fognak pártot alakítani, hanem szép lassan gyakorlatilag személyes kiválasztás révén fogják majd megszerezni a úgymond az ország fölött irányítást.
Háttérhatalom, ezt magyarul így hívják.
Egyfajta háttérhatalomként lehet mondani, törökök nem ezt a szót használják, de úgyhogy megértsük, talán ez jobban kifejezi, és ez már jóval az AKP előtt megjelent. Azóta különösen a kemalista körök elég sanda szemmel néznek a Fethullah Gülen mozgalomra, és az pedig fura volt látni, legalábbis erről az oldalról, hogy az AKP, ami szintén iszlamista táborból jön, bár a kettő nem egy és ugyanaz, gyakorlatilag engedi, és sőt támogatja azt, hogy a különböző gülenisták bekerüljenek az állami igazgatás különböző pozícióiba, bíróságokba, rendőrségekre, és már régen, tehát a leszámolások előtt is sok esetben olyan pletykák keltek napvilágra, hogy gyakorlatilag gülenisták ismerések nélkül nagyon nehéz bejutni, különösen magas pozícióba, és hát mivel egy alapvetően szektaként kezelik ezt a mozgalmat, gyakorlatilag úgy tekintenek rá, hogy felülről egy, ha nem is magától Fethullah Gülentől, de valamelyik felső vezetőtől az ukáz, miszerint a megadott személynek teljesen mindegy, hogy eddig mit csinált, vagy mit tanult, és helyre kell mennie, és ha kell, akkor rendőr lesz, ha kell, akkor ügyvéd lesz, vagy legalábbis ügyész, bíró, és a többi, és a többi, és a többi, és gyakorlatilag ezt az AKP támogatta, vagy legalábbis elnézte. És ennek ugye különösen akkor volt fontos politikai szerepe, amikor 2007-8 és 2010-ben elindult két olyan kincsé, hát legalábbis amit jelenleg tudunk, most már inkább kirakadt pernek mondható ügy, az Ergenekon és a Bajoz ügy, amelynek keretében a kemalista rétegek jelentből hát, több ezer embert tartóztattak le, katonákat, volt visszavonult tábornokokat, értelmiségieket, szekuláris újságírókat, és még a sort sorol, folytathatnám, mondván, hogy államellenes tevékenységet folytatnak, a Bajoz per kifejezetten arról szólt, hogy a katonasságon belül több száz fő gyakorlatilag egy puccsot kívánt volna megvalósítani, még a 2000-es évek elején, nem sokkal azután, hogy az AKP sorra került, és ezek egyébként ugyanazok az ügyészek, vagy jellemzően azok az ügyészek voltak ezen ügyeknek a szószólói, akik majd 2013 végén elindítanak egy komoly korrupciós, három korrupciós eljárást, ekkor már a kormány ellen. Ugye ez az a pillanat, amikor három török miniszternek a fia is korrupciós eljárásba keveredik, vagy ebbe az ügybe keveredik, sőt magának Recep Tayyip Erdogannak a fia is. És ekkor...
Köszönöm az emberek fejében, hogy nincs csak ezek az ügyészek és bírók mind-mind gülenisták?
Eddig is erről volt szó, illetve eddig is sokan mondták, hogy mögött a eddigi Ergenekon és a Bajoz ügyek mögött van ez, különösen amikor nem pár száz emberről volt, hanem már pár ezerről, ugye. Ezek mögött az volt a teória, hogy olyan ultranacionalista titkos szervezetek, úgynevezett mély állam, háttérhatalom, amely gyakorlatilag a politikusok és az államhatalom fölött, vagy attól függetlenül próbálja az országot irányítani és a hatalmat mozgatja. Tehát amikor azt látjuk, hogy van egy ilyen háttérhatalom, mégis több ezer ember van benne, és nagyon titkos, de több ezer ember van benne, viszont gyakorlatilag nagyon nehéz korrekt bizonyítékokat találni azzal kapcsolatban, hogy tényleg ők effektíve valamit tennének az állam ellen, akkor nagyon sok ember elgondolkozott, hogy ez lehet, hogy már egy kicsit túlzás. Az elején még sokkal többen elfogadták, hogy valami van. A török társadalomban ez nagyon benne, hogy a fajta háttérhatalom irányítja őket. Ez legyen vagy mély állam, vagy ugye 2013 végétől kezdve a Fethullah Gülenféle mozgalomra már a párhuzamos állam, később pedig ugye egy terrorista szervezet megjelölését használta a török vezetés. És hát ugye ezután kezdődött el az a represszió a közigazságszolgáltatása, amely gyakorlatilag most is zajlik, és a pucs kísérlet gyakorlatilag csak felgyorsította, nevezetesen elkezdték a tisztogatásokat. Már 2014 elejétől kezdve ügyészek, bírók, rendőrök tucatjait, százait, aztán majd ezreit bocsátották el, helyezték át, mondván, hogy gülenisták, és gyakorlatilag a kormánypártnak a meggyengítésére, vagy a kormány megdöntésén dolgoznak, különösen azután, mikor a 2014 márciusi helyhatósági választások előtt nem sokkal a YouTube-on olyan videó beszélgetések, illetve telefonbeszélgetések jelentek meg, amelyekben Recep Tayyip Erdoğan a fiával beszél, miszerint elindultak a korrupciós botrányok, illetve a korrupciós ügyek, és hogy a lakásból tüntesse el több száz, vagy legalábbis több 10 millió eurót.
Törökország NATO tag, saját jogán is nagyon erős hadsereggel, egyre jobb viszonyban van Oroszországgal, és pénzért menekülteket tart az Európai Unión kívül. Ezekben a viszonyokban a népszavazás után valamilyen változás várható-e?
Én alapvetően nem hiszem. Az a népszavazás alapvetően belpolitikai célokat szolgált, úgyhogy ebből a szempontból ellen ugyanúgy marad a hatalmon. Igaz, ezután idézőesen kissé hátra dőlhet, de alapvetően az a geopolitikai helyzet egyáltalán nem változott, mint ami vasárnap előtt jellemezte Törökország külpolitikai lehetőségeit. Úgyhogy ennek megfelelően, és ahogy említettem, ez a populista retorika meg fog maradni, tehát az Európai Uniónak nem nagyon célszerű hátradőlnia, vagy nem nagyon fog tudni hátradőlni valószínűleg a következő hónapokban sem. Tehát a megkötött menekültügyi megállapodást illetően továbbra is kérésekkel fognak fordulni a törökök. Ennek két része van, az egyik, hogy a vízumentességet kapják meg, illetve az, hogy a csatlakozási tárgyalások terén legyen előrehaladás, noha szinte biztos, hogy nem lesz, ezt továbbra is napirenden fogják tartani. Másrészt, noha megindult a pénz kifizetése, ugye 3 plusz 3 milliárd euróról van szó, és egyelőre az első 3 milliárd eurónak a hát közel 1 milliárd eurónyi részét fizették ki a török államnak, illetve hát a Törökországban működő különböző nemzetközi vagy török szervezeteknek, akik projektek keretében próbálják ezt a szíriai menekülteknek a javára fordítani. De ahogy megyünk előre az időbe, úgy valószínűleg újabb milliárdokat fog majd kérni Törökország emellett, vagy emellett a 3 plusz 3 milliárd eurón túlmenően is, hiszen a szíriai válság nagy valószínűséggel nem fog megoldódni a következő években. A menekültek száma az pedig nem hogy csökken, de igazából nőni fog, nem csak azért, mert néha-néha, bár eléggé kis száma, de vannak hullámok Szíriából, különösen amikor a Aleppó környéki harcok vannak, ugye most Idlib tartománya az, ahol annak a környéke, ahol fellángoltak a harcok, ugye ott történt a vegyi támadás is pár héttel ezelőtt, tehát a migrációs, illetve a menekült nyomás, fogalmazunk így, az még nem szűnt meg Törökország irányában, noha a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent. De van egy másik történet is, a szíriai lakosság, vagy a szíriai menekültek körében gyerekek születnek, gyerekek is. Az ő státuszok ráadásul iszonyatosan bizonytalan, hiszen sem szír állampolgárságot nem kaphatnak, ugye sok esetben megfelelő papírok nélkül jöttek el, másrészt pedig török állampolgárságot sem kaphatnak. És a Törökországban született gyerekek száma ugye 2011 óta vannak szíriai menekültek Törökországban, még akkor is, hogyha az előző években, az első években pár százezer emberről volt szó, ez most már legalább 3 milliós tömeg. De nagyjából egy ilyen 350 ezer gyerek születhetett, ha nem több Törökországban az elmúlt cirka 6 éves időszakban. Ez a szám valószínűleg csak növekedni fog, ahogy megyünk előre az időbe. Őket nem lehet zárójelbe tenni, tehát nekik is, vagy lehet legalábbis szüleiknek lehetőség szerint munkát kell biztosítani, az oktatási infrastruktúrát megteremteni, a nyelv tanulási lehetőségeket megteremteni. Nyilván nem feltétlenül pár évesen, de ahogy megyünk előre az általános iskola, középiskola szintjén mindenféleképpen, és mivel nagy valószínűséggel a menekültek jelentős része még akkor is Törökországban marad, hogyha a Szíriában akár pár éven belül helyreáll a béke. Ezért a török államnak igazából nagyon fontos lenne, hogyha az integrációjukat minél inkább elősegíteni, akár azáltal is, hogy egy távlati időben ennek a tömegeknek egy jelentős részének állampolgárságot adna, ugye az az integrációnak a végső pontja. Pontja.
Vízumot a vele járó utazási kedvezményekkel akar Törökország, vagy tagságot az Unióban, és a tagságot miért emlegeti a halálbüntetést, ami egy totális kizáró oka az uniós tagság.
És a török részről a legfontosabb, és egyébként, amit a török választópolgárok is inkább érezhetnek, az a vízumentességnek a kérdése. Tehát
az a lényeg.
Jelenleg, amit kiharcolhatnak, az a vízumentesség, ugye racionálisan megszerezhetnek a Európai Uniós tagság, az hát több sebből is vérzik. Egyrészt eleve, ahogy az Európai Unió látja, vagy az Európai Parlament látja a Törökországban folyó belpolitikai folyamatokat, hát ennek fényében valami kevés esélyük van, hogy a következő években bekerüljenek. Különösen, hogyha arra gondolunk, hogy gyakorlatilag ennek a elnök rendszer bevezetéséről szóló népszavazásnak az eredményét nagyon sokan kritikusan fogadták. Nem az állami vezetők, hanem az Európai Parlamenti jelentéstevő, és a többi, és a többi. Ez azt mutatja, hogy nem nézi jó szemmel az Európai Uniónak egy jelentős része azt a hatalmi koncentrációt, ami Törökországban zajlik. Nem nézik jó szemmel a választásnak a lebonyolítását sem. Ugye jó páran megkérdőjelezték ennek a legitimitását is. És túlmenően pedig azt a helyzetet, a tisztogatásokat, a sajtószabadságnak a zárójelbe tételét, mind-mind olyan tényezők, amelyek miatt nehezen lehet azt mondani, hogy egy értékalapú Európai Unióba, egy értékalapú európai külpolitikába ez beleférhet.
De hogyha az idő múlik is, Recep Tayyip Erdoğan konszolidálja a hatalmát, és már nem minden nap erről jön hír, hogy megint embereket tartóztatnak le, akkor csak megnyugszik az Európai Unió, mert az Európai Unió beleszokott nyugodni dolgokba hosszú távon.
Hát alapvetően azt látni kell, hogy az Európai Uniónak nem nagyon van eszköz, amivel török belpolitikába be tudna nyúlni, vagy hozzá tudna befolyásolni nem tudná. Nem tag, de egyébként, hogyha tag, akkor is korlátozottak egyébként Brüsszelnek a lehetőségei egy államnak a politikának a befolyásolására. És ezen túlmenően pedig gyakorlatilag a tagságot illetően, hogyha ezek a szigorítások, vagy ez a médiahelyzet megmarad, akkor ugyanúgy, ha kevesebbet is fognak ezzel foglalkozni, de ugyanúgy nem lesz kívánatos ország Törökország. De ezen túlmenően tegyük fel, hogyha ezek a kérdések rendeződnének, és nem feltétlenül csak úgy, hogy nem beszélünk róla, hanem egyfajta plurálisabb társadalom felé menne, egy plurálisabb hatalmi rendeződés felé menne el Törökország, hangsúlyozom, most ennek az ellentétét látjuk, akkor is van egy olyan kérdés, ami miatt hát a legtöbb fejezet, csatlakozási fejezet be van fagyasztva, ez pedig Ciprus rendezésnek a kérdése. Ugye a szigetnek a két része továbbra sem sikerült egyesülnie, továbbra sem ismeri el Törökország a déli részt, továbbra sem engedi be a dél-ciprusi, vagy hát a ciprusi felségjelzési hajókat török kikötőkbe, vagy az onnan induló repülőket török, vagy ciprusi repülőket török repülőterekre, és az észak-ciprusi területen lévő észak-ciprusi török köztársaságot pedig hát külön államként ismeri a Törökország, még akkor is, hogyha ez egyik egyedül van a nagyvilágban. Tehát amíg ezt a kérdést nem rendezik, és ennek a rendezés kapcsán Ciprus nem mondja azt, hogy a jelenlegi helyzet miatt befagyasztott legalább 10 fejezetet, akkor kiengedik és megnyitják, addig igazából nem is nagyon van értelme arról beszélgetni a csatlakozási technikai szempontból, hogy éppen milyen a helyzet a sajtószabadságban Törökországnak. Tehát többsebből is vérzik ez a történet. És
lehet, hogy Erdogan egyszer csak legyinteni fog az egészre. Azt mondja, hogy nem, hát ha ennyire nem akarjátok, akkor mi se akarjuk. Van itt nekünk tér máshol.
Így van, ezt mondhatja, és ezt nagyon hasonló kijelentéseket szokott is tenni a választási kampány során is tett. Sőt, nem sokkal azután, hogy megszületett az eredmény, nem csak a halálbüntetésről szóló népszavazás helyezett kilátásba, mint lehetőség, de ugyanúgy az Európai Uniós tagságról.
Azt mondja, a briteknek sikerült. Most mentek ki. Nekünk be se kell menni.
Így van. Ezt egyébként mondja is, hogy ha az Európai Unió nem akar minket, akkor nekünk tényleg nem kell bemenni, hogyha ez egy ilyen keresztény közösségként definiálja magát, akkor igazából nánk nincs is szükség, nem akar minket. És ebből a szempontból nagyon érdekes volt látni, hogy a török sajtóban elég komolyan foglalkoztak azzal, hogy a római szerződés 60. évfordulójának ünnepsége keretében a pápa is fogadta az európai vezetőket. Tehát Törökországban nagyon sokan arról beszéltek, hogy az egy dolog, hogy Törökországban az Európai Unió számon kéri a szekularizmust, hogy lehet az, hogy mégis az európai vezetők elmennek a pápához. Hol vagyunk most mi? De ez csak egy olvasható a történetnek, alapvetően nem erről szól a téma, vagy nem erről szól ez az egész történet. A törököknek mégis azt mondom, hogy szükség van az Európai Unióra, nem csak azért, mert ez egy gazdasági formáció, amely az egyik legfontosabb kereskedelmi és befektetői partner a törököknek. Tehát hiába beszélnek arról, hogy Oroszország, vagy a Közel-Kelet, esetleg Afrika, vagy a közép-ázsiai török köztársaságok gazdaságilag fontos piacai lehetnek Törökországnak. Egyébként azok.
Társadalmi megállapodásokkal a bilaterizmus korában nem oldható el meg?
Így van, tehát kötnek is szabadkereskedelmi szerződéseket, például egyébként Szíriával is kötöttek még 2009-et, tehát a háború előtt jóval, és ez valóban segített a török kereskedelmen, de mégis azt látjuk egyrészt, hogy Európai Unió továbbra is legnagyobb kereskedelmi partner, a legtöbb befektetés, befektetésnek kb. 80%-a Európai Uniós országból érkezik. Ez messze megelőzi az oroszokat is. Másrészt pedig azt kell látni, hogy gyakorlatilag Törökország, hogyha keletre tekint, északra, délre, gyakorlatilag háborút lát. A Kaukázusban vannak befagyott konfliktusok, ugye Azerbajdzsán, Örményország között, amúgy sem egy túlságosan prosperáló és tőkerős államokról van körülvéve Törökország. Szíriában évek óta folyik egy háború, aminek nem lesz egy vége hamar. Irakban szintén ugyanez a helyzet. Ott van mellette egy komoly középhatalomként Irán, amely gazdaságilag nyilván egy nem elhanyagolható tényező, de mind a kereskedelmi kapcsolatok történetét tekintve Irán nem feltétlenül a legmegbízhatóbb partner a törökök számára, arról nem is beszélve, hogy például Szíriában komoly politikai ellenfél.
De mi a terve Erdogan elnöknek Vlagyimir Putyinnal? Vagy fordítva, Vlagyimir Putyinnak Erdogannal?
Alapvetően török vezetés ennek a Szíria politikára értékelődött át az elmúlt 5-6 évben. Az elején úgy indult ez a történet, és ez a legfontosabb, ami meghatározza jelenleg is az orosz-török kapcsolatokat, hogy Assadnak mennie kell, és gyakorlatilag egy egységes Szíria keretein belül egy lehetőség szerint Törökországhoz valamilyen úton módon kötődő, vagy legalábbis Törökországnak hálás vezetés kell hatalomra juttatni. Azt láthatjuk, hogy ennek ellenére ez nagyon nem következett be. Az oroszok keményen kitartottak Assad mellett, sőt, most már orosz csapatok is ott vannak, és emellett pedig megindult egy észak-szíriai kurd függetlenedési mozgalom, amelyek egyébként az Egyesült Államok az iszlám ellenes harc keretében támogat is. Tehát Törökországnak a pozíció meglehetősen beszűkültek Szíriában, ehhez pedig, hogy ez ne így legyen, szüksége volt a politikának az átértékeléséhez, különösen azután, hogy 2015 novemberében lelőtték az orosz gépet. Ugye akkor ez nem csak szíriai politikát szűkítette be iszonyatosan, gyakorlatilag ezután nem volt célszerű török gépnek még véletlenül se arra repülnie, nehogy az oroszok lelőjék, hanem komoly szankciókat is kiváltott ez orosz részről, turizmusba.
De azóta kibékültek.
Azóta kibékültek, így van, és Szíria kapcsán is láthattunk látványos egymásra borulást, és ennél gyakorlatilag ez a megegyezés vezetett ahhoz, hogy Törökország benyomulhatott Észak-Szíriába, és kb. 2000 négyzetkilométeres területet elfoglalhattak az iszlám államtól. Viszont, és ez pedig az utóbbi heteknek a fejleménye, az oroszok úgy döntöttek, hogy nem hagyják az észak-szíriai kurdokat, úgymond az Egyesült Államok kezeibe, és gyakorlatilag a további török észak-szíria előrenyomulást, ekkor már kurd kantonok elleni támadásokat azzal akadályozott meg Moszkva, hogy moszkvai, illetve Assad párti csapatokat küldött oda. Nyilván a kurdok kérésére, illetve aktív támogatásával. Úgyhogy a törökök azzal szembesültek, hogy gyakorlatilag minimális mértékben nőtt a szíriai befolyásuk, annak ellenére, hogy Oroszországgal nagyon baráti kapcsolatot kezdtek kiépíteni, és hogy az oroszok pontosan az ő ellenfélnek ellenfeleit támogatják, az észak-szíriai kurdokat, mindazonáltal pedig továbbra is harcolnak a felkelők ellen. Ebből a szempontból azt mondható, hogy azok a hangok, miszerint ugye tavaly nyáron egy nagy egymásra borulás és kibékülés indult meg Oroszország és Törökország között, és ez egyfajta stratégiai együttműködés jelenthet akár a NATO, vagy az Egyesült Államok ellenében, ez inkább egy időszakos taktikai együttműködés volt a két hatalom között. Nagyon sok területen továbbra is ellentétes véleménye vannak, ellentétes érdekeik vannak, és ezek az érdekek még Szírián belül is folyamatosan változnak. Egészen addig, amíg az oroszok nem álltak be a kurdok mögé, addig sokkal Assad-partibb hangot ütöttek a török vezetés, gyakorlatilag elfogadta, hogy Assad a valamikori rendezés része lesz. Azóta sokkal kritikusabbak és alapvetően pozitívan fogadták az amerikai csapást a begyi fegyvertámadás után.
Égeresi Zoltán, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Széchi Ágnes szerkesztő kollégám és Szatmári Katalin felelős szerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet.